Чок шеми мойри. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré.
Mit keres egy rabbi egy antiszemita szimbólumként is működő emlékmű avatásán? Van-e személyes felelőssége az embernek Isten hit nélkül, de mi legyen az ateisták személyes felelősségével? A vita mai résztvevője Vágó István és Köves Lomó.
Klubrádió. A beszélgető társ.
Szép napot kívánok. A lényeges kérdéseket fel is tettem az imént szerintem. Vágó István, szervusz István, köszönjük, hogy itt vagy.
Köszönöm a
Köves Lomó a másik oldalon. Meg fogom
Én
nyitni.
Is köszönöm.
Meg fogom nyitni a csörtét és a vitát. Nagyon parázs volt a hangulat a Facebookon is, gondolom más fórumokon is, én nem nagyon láttam. Elsősorban a Vértanúk emlékművének újraavatása okán, amiben az az alapvető kérdés, amit az imént megfogalmaztam, kicsit nyersebben úgy hangzik, hogy egy Horthy által létesített és felavatott eleve történelemhamisító tartalmú emlékmű újraavatásán miért kell részt venni a zsidó felekezet képviselőjének, a rabbinak, akkor, amikor ez az egész tanácsköztársaság történelmi taglalása során elő-elő bukkan a jobb oldal részéről folyamatosan az antiszemita vád. Nevezetesen, hogy a kommunista rezsim vezetői zsidók voltak, és ez nagyon jól felhasználható. Utána a másik, Köves Lomó ott általad elmondott rövid beszéde volt, ami feldobta, hogy hát miért gondolsz te csak a hívő emberekre, ha becsületről vagy emberi felelősségről van szó. István, te is ennek adtál hangot, hogy mi ateistaként miért is.
Igen,
van
és
ez a
nem,
dolog.
Is, nem is túl visszafogottan.
Hát halljuk az érveket, mert ezek mondjuk definitíve elolvashatók voltak részedről, de mi az, ami téged igazából zavart ebben?
Tanár úr, én készültem, úgyhogy elhoztam magammal azt a Facebook bejegyzést, amire te is utaltál. De mielőtt ehhez hozzáfogok, megkérdezhetem Köves Lomót, hogy ön hogyan fog engem szólítani?
Ahogy jónak látja.
Én bajban vagyok.
Vagy kérdezzek vissza, mint a jó zsidó mindig kérdéssel válaszol a kérdésre.
Igen, én is ismerem.
Hogy szólítsam? Istvánnak szólíthatom? István?
De akkor én Lomót fogok mondani.
Én ennek nagyon örülök. Sőt, akár még tegeződhetünk is, hogyha István jónak látja.
Várjuk meg a műsor végét.
Én adok annyi bizalmat, hogy szerintem.
De a szendvics szerkezet nem egészséges, mert én mindkettőtöket tegezzek, nem tudom eljátszani, hogy nem tegezzek benneteket. Tényleg nem tudom.
Akkor előre elnézést kérek, hogyha egy tegeződésbe belefutunk.
Én azt gondolom, hogy ez előbb-utóbb így lesz.
Jó. Tehát a következőt írtam én. Na jól megkaptuk mi ateisták, és akkor idézem Lomót, Isten nélkül nincs személyes felelősség nélkül nincs erkölcs, erkölcs nélkül csak a pusztítás marad, ugye pontosan idézem. Na most ezek szerint akkor mi ateisták lennénk az erkölcstelen pusztítók. Ugye ezt írtam, és szembeállítottam ezt a beírást mondjuk azokkal, akik a fehér terror alatt elkövettek bizonyos bűnöket, súlyos bűnöket, sőt, ma is vannak közöttünk, akik úgy fogalmaznak, hogy nem ásták be őket eléggé az orgoványi erdőbe. Ugye pontos a idézet, bár nem akarom a forrását felfedni. Szóval akkor a kérdésem face to face Lomóhoz. Komolyan azt gondolod, hogy aki ateista, az erkölcstelen? Mert ez engem végtelenül felháborít.
Mielőtt felháborodnál István,
igen,
akkor engedd meg, hogy egy kettőt visszalépjünk, mert ugye itt elhangzott két kérdés már a Péter részéről, illetve a műsor felvezetőjében, és én ezt a két dolgot összekötném, különös tekintettel arra, hogy ugye azt a kérdést, amit te fölkettettél a Facebookon, vagy nem is kérdést, hanem felháborodást, magad is összekötötted a történelmi kérdéssel, magad is egy olyan példát hoztál föl, ugye a fehér terrorról, amiben őket, a fehér terror erkölcsten elkövetőit, mint istenhívőket, magukat istenhívőnek nevezőket állított szemben a vörös terror deklaráltan Isten tagadóival. Tehát akkor először én is először a történelmi kérdéshez szeretnék visszanyúlni, ugye úgy hangzott el a kérdésed, Péter, hogy egy történelem tagadó, vagy történelem hamisító emlékmű, miért vesz részt ezen egy rabbi, amikor ez egy antiszemita emlékmű, vagy pontosabban azt a kifejezést használtad, hogy antiszemita klisének van használva.
Maga az egész tanácsköztársaság
bontsuk ki, így van, bontsuk ki egy kicsit, hogy mi van antiszemita kliséként használva. Ugye, mielőtt kibontanánk, azt azért szeretném rögzíteni, hogy azt ugye nem kell mondani, hogy mindahányan, akik ebben a szobában ülünk, bármifajta terort és ártatlan emberek legyilkolását, vagy bármilyen olyan politikát, ami erre buzdít, vagy ezt bármilyen módon legitimálni próbálja, azt mindahányan elítélünk. Ezt szerintem fölösleges mondani. De mi, akkor pontosan mi az, ami az antiszemita klisé? Az antiszemita klisé az az, amit a Horthy rendszer, a Horthy ére nagyon alattomos módon kihasznált a saját legitimitációja és a saját politikai antiszemitizmusának a legitimációja érdekében, az az, hogy a vörös terror, ami ugye megelőzte a Horthy rendszert, az tulajdonképpen egy zsidó terror volt, ami zsidók követtek el magyarok ellen, és ezzel egy erkölcsi, morális legitimációt adtak annak az antiszemita politikának, ami tulajdonképpen egy nagyon önös érdekből történt, azért, hogy ne a még a feudális korból visszamaradt arisztokrata rétegnek kelljen a saját vagyonától megválni, hanem az újraosztás, a szociálisan nehéz helyzetben lévő csonka Magyarországon az a zsidók kárára történjen. Ez az, ami mondjuk elég erősen jellemezte a Horthy rendszert. És ebben egy fontos morális hivatkozási pont volt az, hogy a vörös terrort azok zsidók követték el. A kérdés a következő, hogyha a vörös terror áldozatainak állítanak egy emlékművet, akkor ezt a klisét mivel lehet inkább erősíteni? Azzal, hogyha meghívják a zsidó hitközség vezetőjét, hogy elmenjen és az áldozatokkal azonosuljon, ez szimbolikus értelemben, akkor ő elmegy, vagy hogyha visszautasítja azt, hogy ő elmenjen. Én azt gondolom, hogy a két rossz választás közül a kisebbik rossz választás az az, hogyha az ember elmegy, és ezzel is szimbolikusan kifejezi az ország egy jelentős része felé, hogy ez nem egy etnikai kérdés volt, ez nem egy vörös terror, az nem egy etnikai kérdés volt, nem egy etnikai alapokon álló terror volt, hanem egy amúgy is nagyon zavaros időszakban egy ideológiai állapokon álló rendszer volt, aminek volt egy aminek fontos deklarált része volt a terror.
De bocsáss meg, Tomu, ez... egy dolog az mégiscsak hibázik nekem, elnézést, aztán adom Vágó Istvánnak a szót.
Aztán rátérünk a második kérdésre.
De ezt el kell, hogy mondjam. Az áldozatokat bármilyen terror áldozatai felhasználni bármilyen új üzenet megfogalmazására egy galád dolog. Én azért nem vennék részt egy ilyenben, mert az én koncepcióm lehet olyan tiszta és világos és megközelítés, amit te most elmondtál, de tudnod kell, hogy ebben a közegben egy jobboldali kormány handabandázása, hagymázos keresztény nyavajája közepette, ez milyen értelmet kap?
De kedves Péter, azt ugye nem gondoljuk komolyan egyrészt, hogy az általad galárd politikai közeg nevezett mai magyar valóságot, azt egy hitközségi vezető fogja megváltoztatni, hát egyrészt. Nem ez a kérdés, ezt igazolom vagy sem, hanem az, hogy egy évszázados szereposztásba továbbra is beleállok, vagy azt megpróbálom, ha nem is megfordítani, de egy éket beleütni. Ez szerintem a kérdés. És a másik pedig az, hogy hát ilyen a politika. A politika mindig történelmi eseményeket azért használ, bármilyen politika irányzat, csak a mondjuk ízlés kérdés, hogy ez mennyire ízlésesen, vagy mennyire ízléstelenül csinálja, hogy valamikori áldozatok. De ez nem egy fekete-fehér kérdés, ez mindig egy mérlegelésnek a kérdése.
Most a vörös terror áldozatai között nagyon-nagyon sok zsidó volt.
De hát épp ezért ment el a rabbi. De várjál, de épp ezért megy el a
rabbi. Szemléletben a tőkéseket ki kell írtani, én most nagyon sarkítottam, mert nem így fogalmazódott. És az meg zsidó, és igen, sok zsidó áldozata volt, és mindig röhögök ezeken a történelemhamisításokon, mert amikor én Balassa gyarmaton sétáltam, és azt láttam, hogy Tormai Cecilnek emléktáblája azt örökíti meg, hogy ő az Átkos Tanácsköztársaság idején ebben a városban kapott védelmet, és itt úszta meg azt a 133 napot, ami majdnem szintiszta zsidóváros volt. Szóval akkor...
Na jó, de hát épp erről van szó. Na jó. De épp ezt mondom. És ugye, ha már ennyire belemegyünk a történetbe, a Tanácsköztársaság népbiztosainak, a Lenin fiúknak nagyjából a 60%-a volt zsidó származású. De ezek mind olyan emberek kevésbé voltak, akik nem ideológiai értelme voltak, vagy vallás értelme, ők magukat nem tekintették, csinálnak, deklárták, hogy nem zsidók. A társadalom nagy, az áldozatok közül nagyjából 5-10% volt zsidó, hasonlóan különben az össztársadalmi arányokhoz. Mégis a társadalom a Hortiken rendszernek köszönhetően rendszeresen és visszatérően nem az áldozatokkal, hanem a tettesekkel azonosítja a zsidóságot, mint szimbólumot. Ezt szerintem érdemes megpróbálni meghaladni. És ezt azzal nem lehet, azzal lehet meghaladni, hogy egy éket teszünk ebbe. Most itt átkötnék a másikra, tehát hogyha ez nem egy etnikai jellegű kérdés, vagy nem egy etnikai jellegű terror, akkor én, mint egy egyházi vezető, arról tudok beszélni, hogy mi az az ideológia, és én itt nem mert ez is felmerült a különböző közösségi oldalakon, hogy én az elkövetőket és az elkövetőket ítéltem el, vagy gyaláztam meg. Nem, én egy ideológiáról beszéltem, itt az ideológia az egy deklaráltan Isten tagadó ideológia volt, és én úgy gondolom, és azt gondolom, hogy ez távolról sem egy irracionális vagy illogikus gondolat, hogy az erkölcs fogalma, az erkölcs, mint univerzális axióma, az egy transzcendens végtelen lét, a transzcendens végtelen nélkül nem állja meg a helyét. Nincsen helyes meg helytelen, minden, ami helyes vagy helytelen, szubjektíven válik helyessé vagy helytelenné, hogyha nincs egy olyan igazodási pont, ami abszolút igazodási pont. Hogyha Jézus, én azt mondom, Mária. Egy pillanat, hagyj fejezzem még be a gondolatot. Ezzel én nem azt mondtam, hogy mindenki, aki Istenben hisz, vagy azt állítja, hogy Istenben hisz, az erkölcsös életet élne, és azt sem mondom, hogy mindenki, aki
nem hisz,
azt állítja, hogy nem hisz Istenben, vagy deklarálta nem hisz Istenben, az erkölcsen lenne. Én csak azt mondtam, és azt továbbra is tartom, hogy az erkölcs fogalmát nem lehet levezetni Isten nélkül.
Azt a mindenit. Jó, egy picit tükön ültem már, és borzasztóan sajnálom, hogy Slomo összekapcsolta az állítását, illetve a szereplésnek ezt a két vitatható és általában mindenképpen
nem
vitatott.
Össze.
Igen, mondom, nem. Azt mondom, hogy menjünk apránként, és először beszéljünk arról a bizonyos megjelenésről azon a helyen, olyan körülmények között, és aztán beszéljünk az erkölcsi részéről. Én csak ennyit mondom. Természetesen mind a kettőt szívesen. Ezért vagyok itt. Ami az első részét illeti, tehát hogy helyesen teszi-e egy rabbi, hogy egy ilyen emlékműnél beszédet mond. Ezek a mondatok, amiket Slomo mond, ezek nem rossz mondatok, de tudni kell, hogy milyen akusztikai környezetben hangzanak el. Én feltételezem, hogy az EMIK vezetője tudja, hogy azok, akik szenvednek ettől a kettéosztottság, vagy több részreosztottságtól, ami az emich, a mazsihisz, az ateista zsidók, a maguk a zsidóknak valók, vagy identitással.
Zsidó származásúak, magyar zsidó származások közösségére gondolok.
És így tovább. Úgy van. Na de hát ez is azért ennél komplikáltabb. Tehát tudni kell azt, hogy milyen akusztikai környezetben hangzik el egy ilyen beszéd. És én szerintem hiába való ennek az ideológiai megmagyarázása, amit mondom, akár egyet is értetek ezzel. Ha mindenki azon az állásponton van, hogy az EMIH itt politikai lépést tesz, az EMIH a Fidesz holdudvarában nem tesz a Fidesz-szel, a Fidesz kormánnyal, neki nem tetsző lépéseket, és íme ez még egyszer egy olyan esemény, ahol bizonyságot nyer, hogy melyik oldalon áll az EMIH. Azt nem fogom elfogadni, hogyha az EMIH vezetője azt mondja, hogy nekik nem kell egy oldalon állni. Nem lehet nem valamelyik oldalon állni a jelenlegi magyar körülmények között. Tehát az én bajom az, hogy bármi a hátsó, akár jó szándék is, hogy ezt ne etnikai oda-vissza gyilkolászásnak tekintsük, hanem az a puszta tény, hogy megjelenik egy vitatható, sokak által vitatott politikai gesztus eseményen, ez megerősíti azt a benyomást, hogy az, hogy az Emich kormánybárti.
Egyrészt köszönöm szépen a bizalmat, tehát hogy akkor azt mondod, hogy azért nem volt kétségbe, hogy akár ezek a gondolatok még nem. más környezetben mégis állnák a helyüket. Akkor alapvetően igazából most ezen a ponton a vita, vagy a beszélgetés közöttünk azon áll, hogy azaz amúgy nem elítélhető koncepció, vagy célkitűzés, hogy a zsidó közösség ne legyen a szekértábor kultúrharcának aktív résztvevője, és ne sorolják valamelyik oldalra.
Ezért megy a frontra már
is. Egy pillanat.
Hát ott van a frontvonalban.
Hagy fejezem be a mondatot.
Nehezen. Kicsit türelmetlen vagyok. Jó, igen.
Hát ez már csak a...
Próbáljuk egy picit dinamikusabbá tenni a
szerintem
beszélgetést.
Szerintem nagyon dinamikus az a beszélgetés. Van. Tehát, hogyha az a nem elítélhető célkitűzés, hogy a szekértábor logikát megpróbálja meghaladni egy zsidó közösség. István, ha megengedett, hogy végig mondja.
Én csak jajgatok.
Egy fájdalomcsillapítót adjak esetleg?
Szívesen. Előbb-utóbb szükség
lesz.
Próbáljuk meg racionális szinten tartani a beszélgetést, mert emóciók azok mindig valóban visznek
ezek
egy kis dinamikát.
Akaratlanok.
De hát ezért vagyunk erkölcsös emberek, hogy az emóciónkon például uralkodjunk. Tehát ugye hogy ezt a nem elítélhető célkitűzést, hogy a zsidó közösség ne legyen aktív szerepvállalója és szimbóluma egy évszázados szekértábor harcnak és kultúrharcnak, ezt nem fogja tudni véghez vinni ez a hitközség, ez a közösség, vagy ez a zsidó közszereplő, mert nem lehet Magyarországon nem valamelyik oldalon állni, és azzal, hogyha ő elmegy egy kormány által rendezett ilyen jellegű rendezvényre, ezzel ő már kimutatja, hogy ő a Fidesz oldalán áll, és ezzel válik tulajdonképpen elítélhetővé. Én ezzel vitatkozom. Én erről azt gondolom, hogy igenis kötelessége egy zsidó közösségnek mindent megtenni azért, hogy ezt a szekértábort szereposztásból kivonja magát. Én egyetértek veled abban, hogy ezt a szekértábor harcot, kultúrharcot nem a zsidó közösség fogja megoldani. Ő nem fog békét teremteni. De azt mindent meg kell tenni a saját jól felfogott érdekében azért, hogy a zsidó közösséget, mint zsidó közösséget, nem mint zsidó származású emberek közösséget, mint zsidó közösséget, akinek fontos a zsidó identitás, fontos a zsidó hitélet, fontos a zsidó oktatás, az ne vonja magára, ne húzza magára valamelyik szerepet. És ez csak azzal lehet elérni, az, hogyha ül a sarokban és meghúzza magát, az akkor nem ő irányítja, hogy milyen szerepet osztanak rá. Azzal tudja elérni, hogyha például egy ilyen eseményen kinyilvánítja, hogy szerinte a zsidók nem besorolhatók. Azt mondtad, hogy nem mindegy, hogy milyen akusztikában hangzik el. Ez az akusztika, te azokról beszéltél, azokról az emberekről beszéltél, akik zsidó származásúak, a zsidósághoz valamilyen módon kötődnek, de azért van itt egy másik akusztika is, van egy többségi társam, aminek legalább a fele, mondjuk azt, hogy legalább nyitott, vagy van igény az antiszemitizmusra. És ennek az antiszemitizmusnak egy nagyon komoly része a 20. századi magyar történelmi traumákból fakad. Én azt mondom, hogy erre az akusztikára, meg erre a célközönségre is gondolni kell.
Igen, de azért a Kövér László által elmondott beszéd egy másik akusztikát teremt.
Milyen akusztikát?
Hát, hogy az a hazugság akusztikája.
Hogy az ellenzék Lenin fiúkból áll.
Nagyjából igen, ez volt az üzenet. Tehát ez egy politikai beszéd volt, bár nem minősítem. Ha nem is minősítem, ez egy politikai beszéd volt, ami után jönnek a történelmi egyházak képviselői, és imát mondanak. Igen. Ez az akusztika belekényszerű.
Szabad nekem is egy-két mondatot mondanom. Én azt, bocsánatot kérek a szóért, nem lesz túl ízelgő, viccesnek tartom, hogy Köves Lomó azt mondja, hogy ő meg akarja szüntetni a szekértábor felállását.
Nem, azt mondta, hogy ő nem tudja.
Azt mondta, hogy nem tudja megszüntetni.
De szíve szerint ugye ez ellen lépne fel. Én
az ellen léptem fel, hogy ebben a amúgy nehezen meghaltó szekértábor logikában a zsidóságra egy szimbolikus szerep legyen ráosztva, és ez a szimbolikus szerep újra és újra meg legyen erősítve saját magunk által.
Akkor is fenntartom a kérdésemet. Komolyan azt gondolja Köves Lomó, hogy ő nem állt be egy szekértáborba?
Halál komolyan gondolom, persze.
Én nem így gondolom.
Hát szíved jobban nem így gondolom.
Semmi baj, de erről más a véleményünk.
Tehát az de biztos, hogy nagyon sok embernek érdeke, hogy úgy tűnjön, hogy beálltam egy szekértáborba, de szó nincs erről.
Igen, de hadd hozzak fel egy látszólag ettől távoli példát. Nem tudom, hogy mikor lesz, vagy már egyáltalán volt-e egy úgynevezett tudományos konferencia a zsidómentésről a parlamentben, amelyet a Milton Friedman Egyetem égisze alatt rendeznek Czinner Tibora a házigazda.
Nem, ez egy félreértés. Semmi köze a Milton Friedman Egyetemhez. Ezt szerintem valaki más szervezi, de amúgy lehetne. Tehát...
Oké. Okay. De nem tudsz róla, hogy
valami derengő Czinner Tibor valahol előad, de szerintem ez nem a mi általunk szervezet. De különben amúgy lehetne akár általunk szervezet.
Na most nagyon sokan a Milton Friedman Egyetemtől, amelyről azt feltételezem, talán nem alaptalanul, hogy közel áll az EMIH-hez.
Hát mi az EMIH a fenntartója ezért?
Így van. Na most ez a konferencia, ez nem tesz mást, mint különböző... Bocsánatot kérek, rosszul mondom, mi nagyon nem különböző szakértőket kérdez meg arról, hogy Keserű Ferenc mennyire zsidómentő.
Koszorús.
Bocsánat, koszorús. Mit mondtam az előbb?
Keserűt mondta. Igen, koszorús. Igen. Most állítottak szobrot neki, igen.
Igen. És erre van felfűzve az egész gondolatmenete, ennek a idézőjelet mutatok azt a hallgatóknak.
Most a kérdése van, bocsáss meg István, arra van, nem, arra van felfűzve, hogy ez egy kérdés, hogy koszorú mennyire nem, volt az, életmentő, az, vagy az pedig egy... faktumként azt mondja, hogy koszorú Ferenc.
Az egy kinyilatkoztatás, az nem egy konferencia. Hát, csak egy konferenciában arról szokott szólni, hogy...
Nem is ezt mondtam. Hanem. Én azt mondtam, hogy tehát koszorús Ferenc fia is ott lesz,
igen,
és előadja azt, hogy hogyan ment egy zsidókat Koszorús Ferenc. Aha. És mindenki, aki oda meg van hívva, azt meséli el, hogy micsoda hősies de magatartás.
István, te ezt tudod, hogy azt meséli
tudom.
El? Te
tudom,
ott, de ott ez van. Még nem történt meg? Tehát,
hogy nem történt, akkor mégiscsak tudod, hogy meg hogy volt, nem, vagy most, lesz.
Igen, lesz egy konferencia, igen. És azt hiszem, hogy ezt de az országgyűlés szervezi, nem a Milton Friedman Egyetem, de én kérdezem, hogy honnan tudod, hogy mit mondanak, amikor még ez nem történt
mert
meg?
Mert oda van írva az előadás címe. Mindegyiknél.
Aha.
Na most én azt kérdezem, hogy miért asszisztálnak a Milton Friedman Egyetemhez közel álló szakértők,
ahhoz,
hogy itt elkezdődjön egy olyan típusú társadalom felfogásnak a felvázolása, amely szerint Magyarországon itt zömmel zsidómentés történt.
Szerintem érdemes itt valamit azért helyre rakni.
Igen.
Tehát, hogy attól még, hogy valaki a zsidómentőkről beszél, a zsidómentőkről tart előadást, miért feltételezzük, hogy ezzel menteni akarná azt, hogy szó sincs arra, hogy a többsége a társadalom a zsidómentő lett volna. Épp ellenkezőleg, hogyha azt látom, hogy volt egy magyar társadalom, aminek volt mondjuk durván annak idején 14-15 millió tagja, és ebből van körülbelül 900 életmentő, akit a Jadvasem is elismert, és ezekről beszélek, akkor ezzel azt mutatom föl, hogy annak ellenére, hogy ők a kisebbség, de mégis példamutató volt a cselekedetük, és egyben különben kimondatlanul is azt mondom, hogy hát többen is tehették volna ugyanezt.
Most, most szólok közbe, ezt a végszót fogjuk
mi a haszna annak, hogyha nem beszélek arról, hogy voltak zsidó.
Akkor ezt a kérdést fogjuk megismételni, csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Vágó István és Köves Lomó vitáját szakítottuk meg a hírekkel, azt mondtam, onnan folytatjuk. Több végszó volt, szó volt az embermentésről, hogy annak megítélése Koszorús Ferenc ünneplése okán ilyen vagy olyan. István szóba hozott állítólag készülő konferenciát, ahol igen. Nagyon egy oldalon akarják ezt tárgyalni, de az eredeti kérdéstől egy picit elmentünk.
De nem szeretném ebből levonni a következtetést egy mondatban, hogy valóban az most a cél, azzal teszünk-e jót, hogyha bebizonyítjuk, hogy a magyarság rendesen kiállt a zsidók mellett, megvédte őket a pusztulástól, és így tovább, vagy az lenne aktuális, hogy szembenézzünk azzal, hogy valójában mi történt ebben az országban.
De most ezt miért kérdezed?
Én azért, mert azt látom, hogy amit a németek megtettek, azt mi nem tettük meg. Hányszor mondjam el?
Hát sokszor.
Hányszor
igen.
Hallottad már ezt?
Ez
akkor, amikor az a szobor, az a csúfság, és a szónak a ideológia értelmében, és nem esztétika értelmében, ki tudja, az áll a szabadság téren, amely az akarja bizonyítani, hogy nem mi vagyunk a hibásak, akkor valóban egy olyan konferenciát kell szervezni, ahol megint csak azt bizonyítjuk be, hogy milyen nagyszerűen kiálltak a mi honfitársaink.
Én veszem át a szót, aztán Köves Lomó erre nyilván válaszol, de pont akkor mondod, mikor egy héttel ezelőtt ebben a stúdióban, ebben a műsorban Veszprémi László ült, aki egy hihetetlen tanulmánykötettel bizonyította be, hogy a teljes magyar adminisztráció, hivatali apparátus milyen intenzitással vett részt a deportálásba, önként és énekelve.
Amúgy ezeknek a Friedman történelmi intézetnek a munkatársa, de ez csak...
Ja, igen, ezt én mondjuk nem tudtam, de akkor ezek
meg
szerintem...
a Mandiner újságírója.
Jó, és ez szerintem így van rendben. Tehát pontosan ettől... Hát jó, igen. Hát ne haragudj, István, az a igen. cél, azt mondta, úgy fogalmaztál, hogy azzal teszünk-e jót, és akkor itt rögtön át tudunk kötni a másik
szerintes
témánkhoz.
Szerintes,
mi az a jó? Mi az a jó? Attól függ, mi a jó? Mi a célkitűzés?
A történelem korrekt és tudományos megalapozottságú feltárása.
Akkor egy kicsit engedd meg, hogy kicsit általánosabban kérdezzem. Tehát amikor az ember azt mondja, hogy van jó meg rossz, akkor van valamilyen idea, amiről azt gondolja, hogy
de
az
válaszoltam
jó.
Válaszoltam már
és
az előbb.
De nem, ha megengeded, hogy végigmondjam a kérdést. És van egy idea, amire azt gondolja, hogy rossz. Amikor azt mondod, hogy a társadalom, a tudományos szembenézés, vagy nem tudom, hogy mi volt a kifejezés, amit használtál, ebben mi a jó?
Nem értem a kérdést.
Kérlek, vezess végig, hogy ebben mi a jó? Ez miért jó, szerinted?
Mert vannak történelmi tények.
Miért jó a történelmi tényeket megismerni?
Nem válaszolok.
Miért?
Hát ilyen kérdésre nem válaszol, nem is értem, mi hol akarsz kiukadni.
Miért tartott fontosabbnak ezt a történelmi tényt megismerni, mint azt, hogy mondjuk a római birodalom hogyan bomlott föl? Én elmondom, hogy én miért tartom fontosabbnak. Én azért tartom fontosabbnak, mert azt gondolom, hogy a magyar társadalom mentálhigiéniás jóléte szempontjából fontos az, hogy megismerje azt, hogy egy társadalom, és abban a társadalomban személyesen egyes emberek hogyan tudnak egy pusztító gyilkos rendszer részévé lenni, nagyon sok esetben szemhunyással, nagyon sok esetben akaratukon kívül, vagy észrevétlenül a lelkiismeretük.
Én erről szívesebben látnék egy konferenciát.
Egy pillanat. Ez az a jó, amit mind a hányan el akarunk kérni. Te is gondolom, hogy ezért akarod, persze, hogy ez téma legyen. Ahhoz, hogy ezt megértessük az emberekkel, ahhoz nem csak kognitív eszközöket kell végig gondolni, nem csak a tényeket kell letenni, hanem azt is, hogy hogyan mondjuk ezt el, amikor én leülök egy bűnös emberrel beszélgetni, egy pszichoterápián, mert tulajdonképpen ezt akarjuk a társadalommal végigcsinálni, akkor nem elég elmondani, hogy te rossz vagy, hülye vagy, bűnös vagy, mert ez lehet, hogy tényszerűen ezt meg fogja ismerni, de ettől még nem jut el a beismerés és az azonosulás szintjére. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, ahhoz fel kell mutatni negatív példákat is, egy pillanat, fel kell mutatni negatív példákat, és fel kell mutatni pozitív példákat is. De hogyha én azt fogom neki, csak azt fogom súlykolni, hogy kollektíve te mennyire rossz vagy és gonosz vagy, akkor és az elődeid mennyire olyanok voltak, akkor nem adok neki kiutat ahhoz, hogy valami pozitívval szerinted azonosuljon. Ha csak nem mondjuk lebombázom az egész országot, amit mondjuk Nyugat-Németországgal csináltak, az is egy módja, hogy jól fejbe verem. De én azt gondolom, hogy az, hogy beszélünk a magyar életmentőkről, az nem szembeállítható, vagy az nem veszi el annak az értékét, hogy azt közben azt is mondjuk, akkor, hogy sajnos a többség nem ilyen volt.
Akkor most én is kérdezek. Kérlek. Szerinted a jelenlegi hivatalos magyar, mondjuk a Veritas és az egyéb közelmúlt történetét kutató intézetek célkitűzése ez? Tehát, hogy megismerjük, hogy mi történt? Vagy sokkal inkább feltételezhetem azt, hogy inkább azt kezdeményezik, illetve azt szorgalmazzák, hogy meneküljenek a felelősség alól. Nem lenne itt az ideje, hogy valami fajta objektív képet is kapjunk erről? Miért nem hívjátok meg erre a konferenciára?
De nem mi szervezzük a konferenciát.
Miért nem hívják meg a konferenciát? Okay. Miért nem hívják meg a konferencia szervezői, például Karsai Lászlót?
Azt a fogalmam sincs, mondom, még egyszer nem mi vagyunk a konferencia
akkor
szervezői.
Akkor megengedhet, hogy nehezményezzem, hogy ők nem hívják őt meg?
Miért ne engedném meg?
Ja.
Miért ne engedném meg? Nem hiszem, ahol hogy Karsai
olyan,
László...
Ahol olyan szobrok állhatnak, és várnak még mindig felavatásra, hogy a németek sara mindaz, ami történt, ebben ennek egyébként vannak különböző nyomai még az alaptörvényben is, akkor én szerintem világosan kirajzolódik, hogy a jelenlegi kurzus milyen történelem szemléletet szeretne sugalni. Azért, én azt hiszem, hogy ez a
kurzus. Kurzus. De miért hozzuk ide be most a kurzust? Ezt most komolyan kérdezem, mert akkor az a pillanatok alatt egyet fogunk érteni.
Mert én ennek a nyomát látom abban, hogy a Slomó felszólalt ennek a szobornak az avatása.
István, ha jól tudom, most te már politikusi minőségben is
nem tagadom.
Működsz, tehát akkor lehet, hogy jobban érthető, hogy miért kurzusról beszélsz. Én alapvetően nem kurzusokat látok, hanem embereket. Hmm. Van egy magyar társadalom, de lehet, hogy ez szokatlan, csak mint rabbi emberekkel vagyok kapcsolatban többnyire. És azt gondolom, hogy hogy egy kurzus milyen, az egy szimptóma és egy lenyomata annak, hogy milyen egy társadalom. Hogyha egy társadalom gondolkodás módját...
Ez nem így van.
Ha egy társadalom gondolkodás módját meg akarom változtatni, akkor nem csak a kurzusra kell gondolnom, hanem azokra az emberekre is, akik azt a társadalomat
építik. De ez építik, nem így van, amit kell mondasz, beszélni. Az nem így van.
Már mi nincs így?
Azért, mert a kurzus is befolyásolja, hogy milyenek az emberek.
Én nem tettem kizárólagos állításokat. Én azt mondtam, hogy kurzus... nem csak a kurzus, hanem a társadalom is. Alapvetően.
Nem. A kurzust, a kurzust nem önmaga változtatja meg saját magát, hanem a kurzust előbb vagy utóbb mindig az emberek változtatják
meg. Választják meg.
Megválasztják, vagy megdöntik. Hát akkor is az ember itt, akkor
a
is alakítják
ki, előbb kétségtelen, hogy egy kurzus befolyásolhat.
A németek 1902-ben igen. Olyanok voltak, mint 1938-ban.
És a magyarok? Mikor
nem,
voltak?
Nem, most a kurzusra kérdezek rá.
De egy pillanat is, miért változtak meg szerinted 1938-ra?
Mert bejött egy új kurzus.
Csak a kurzus miatt? Miért jött be az új kurzus? Bennük nyitottság erre az új kurzusra? Hát szóval... megválasztották azt az új kurzus.
Igen.
És miért fogadták
el? És tudták, hogy mit választanak meg. Hitler nem rejtette vék alá, hogy mit gondol. Csak közben volt egy első azt világháború, közben volt sok millió német halott, közben volt sok minden, ami befolyásolta a német gondolkodásmódot, és nyitottá tette ilyen nézetekre, amit Hitler vallott. Azért azt szerintem nehezen mondhatjuk kétségbe, hogy ha valami...
Tehát azt állítod, hogy Hitlert a német társadalom termelte ki magából, ugye?
Abszolút.
Minden kurzus nélkül. És Hitlernek, hát maga... és Hitlernek is az ő saját
de
által...
Hitler miatt a kurzusra nem került, nem volt kurzusban.
Nem tudok befejezni egy mondatot, komolyan mondom.
Ne haragudj István, bocsánat, elnézést. Igen.
Már elfelejtettem.
Na, szóval, hogy ez már kicsit elméleti része a dolognak kétség, de én visszakanyarodok a gyakorlati részhez, hogy az a diskurzus, ami zajlik Magyarországon a második világháborús szerepet illetően, ki ebben, mikor, mit, hogyan csinált, nem csinált, mentett, nem mentett, részt vett benne, stb. Azért ez elég, még szerencsére elég sokszínű. Mert most, hogy beszélgetünk, meg kell említenem azt a fantasztikus dolgot, hogy Ungvári Krisztián most pont arról írt egy történelmi tanulmánykötetet, hogy a második világháborúban Magyarországon tevékenykedő német hadsereg tisztjei, kik voltak, mit csináltak, hogy élték meg. Mert ez az oldal is fontos. Most nem hinném, hogy Krisztiánt le lehetne önteni azzal, hogy ő a jobboldali kurzust akarja ezzel
de
támogatni.
De mit csináltak ezek a német tisztek? Csak hogy tudjam, hogy miről írt a Krisztián.
Kompletten megpróbálta rekonstruálni, hogy azok a felelős katonai vezetők, akik igen. Magyarország megszállásában részt vettek, majd itt tartózkodtak a második világháború a végéig, a vereségük végéig, mit, hogy éltek meg. Megpróbálta rekonstruálni.
De most nem mondasz semmit arról, hogy lényegében mi a mondandója a Krisztiának, hogy mit csináltak?
Hát én még nem tudtam elolvasni, vadonatúj könyv.
Na de hivatkozol rá,
hát mert ismertették már. Azt akarom mondani, hogy azt a részét is megvizsgálja most már Krisztián, megírta világhírű könyvét Budapest ostromáról, és ő maga azt mondta, hogy most kíváncsi voltam arra, hogy az ellenfelek, illetve a németek oldalán szolgálatot teljesítő, vezető, felelős, akiknek felelősségük volt, azok milyen emberek voltak, milyen döntéseket hoztak, mi befolyásolta, mi történt velük, amivel megint kiegészül a kép az egész világháború, értem. De az nem baj, hogy ez történik.
Jó. Nem tökéletesen értem, hogy ezt most miért mondod.
Amiért te azt mondtad, hogy állítólag tudsz egy konferenciál, ahol az embermentőkről majd egy oldalon
a
beszél.
Parlamentben.
Nem tudjuk. Én nem, tudom, hát, én nem láttam.
Okay, majd
nem találtuk meg.
Vissza, ez egy nagyon izgalmas kérdés, ez a kurzusos. Ez a kurzusos dolog, erre szeretnék valamit mondani.
17 percetek van. Bocsánat.
Jövünk legközelebb.
Jó, folytatjuk.
Kimutatták, azt hiszem nemzetközi, sőt amerikai közvélemi kutatók, hogy Magyarország a legbezárkózottabb, a legidegengyűlölőbb, a legjobban retteg a migránsoktól, és így tovább, és így tovább. Azt szeretném kérdezni, hogy mi magyarok így születtünk, vagy valamit azért ez a bizonyos kurzus is tett azért, hogy elhitette az emberekkel, hogy emberek, rátok a legnagyobb veszélyt a migránsok jelentik. Mi az összefüggés itt a kurzus és a társadalom normális állapota között?
Tehát itt, hogy ugyanezt történt a 30-as években a zsidókkal.
Nekem az a gyanús, igen.
Uh-huh. Itt egy kulturális konstrukcióról és semmiképp nem genetikáról beszélünk. Helyes. Tehát amikor azt mondod, hogy a magyarok így születtünk, a kérdés feltevés nehezen tudom értelmezni. A magyarok nyilván nem születtek sehogy. Tehát
én is így gondoltam.
Beleszületnek egy kultúrába.
Látod, bocsánatot kérek, én is így
gondoltam.
Na,
végre akkor van benne egyetértünk.
Tehát akkor marad a másik.
Nem. Nem.
Hanem
az a másik, akkor a kérdést én itt tenném föl. Hogyha egy kurzus erősen tudja befolyásolni a társadalom tagjait, akkor annak van valamilyen olyan kulturális, vagy kultúrtörténeti, kulturális oka, ami miatt befolyasolni tudja.
Nálunk például rengeteg például, a migráns?
Nem. Nálunk például egy nagyon bezárkózott társadalom van, ami azzal kezdődik, hogy a magyar nyelvhez semmilyen hasonló nyelv nincs se a környéken. A magyar emberek nagy része nem beszél idegen nyelveket. A magyar emberek nagy része nagyon egyoldalúan tájékozódik emiatt. A magyar emberek egy része világlátása és világképe ezért nagyon szűk, és ezért nagyon könnyen lehet hülyeségekkel telenyomni a fejüket. Ez nem a kurzusnak köszönhető, nem, hanem egy történelemnek, ami már ezer éve megy.
Bocsánatot kérek,
annak a történelemnek, hogy a környékünkön van egy csomó szláv nép, mi pedig itt vagyunk.
A, a finnek se indo-európai nyelvet beszélnek.
Én nem azt mondtam,
mégis hogy... beszél. De jó, ez mellékkérdés. Lehet, hogy nem volt jó a példám. Visszavonom.
Visszavonom. Hogy azért a nyugati civilizációhoz
tartozva. De nem veszite, még egyszer, még de egyszer... Egy pillanat, most hadd beszéljek én is. Nem veszed észre, hogy ami itt kormánypropagandában történik, az egy kurzus. Nem veszed észre, hogy a plakátok milliói, hogy a kormány sajtó gátlástalan lázítása az befolyás, az befolyásolta érdemben az, hogy a magyarokról ez a kép alakult ki. Nem a kép, hogy a magyarok ilyenek lettek.
Én nem vonom kétségbe, hiába próbálok több egyszer a számban, én nem vonom kétségbe, hogy egy kurzus képes befolyásolni, és a történelem során nagyon sokszor befolyásolja a társadalom tagjait. Az, hogy a társadalom tagjai miért befolyásolódnak, miért hagyják magukat befolyásolni, annak mélyebb okai vannak.
Ezzel egyetértünk. Ki van.
Hát ezzel akkor egyetértünk. De honnan indultunk
csak
el?
Csak a kurzusnak a jelentőségét na, nem és akkor, szeretném. De miért és Magyarországon az a kurzus ma, visszatértünk de, ugyanoda, az a kurzus ma, hogy a magyarok nem bűnösek. Mindenért a németek a felelősek. És ez a szoboravatás is, ahol én téged hallodok. És még mindig nem beszéltünk a mondataidról, ami miatt a kedves meghívást kaptam. Az ezt a kurzust erősíti. Ezt akarom mondani.
Bágó István azt mondta ki ezzel, hogy az a jelenléteddel erősítetted a kurzust, és mégis a beszédről nem volt.
Honnan indult el ez a kérdés, hogy kurzus versus társadalom? Onnan indult el a kérdés, hogy én azt mondtam szemben Istvánnal, hogy én nem a kurzusban gondolkodom, hanem emberekben. Amikor én kiállok valahol és valahol egy beszédet mondok, akkor azt az embereknek mondom, és mert azt gondolom, hogy mélyebb hatást lehet elérni azzal. A problémát nem csak a felszínen, hanem a mélyén kell megpróbálni kezelni, és az, hogy a magyar társadalomnak a legutóbbi felmérések szerint nagyjából 40%-a rendelkezik valamilyen antiszemita attitűddel, most már nagyon hosszú ideje, az nem egy valamilyen kurzusnak köszönhető, hanem az valamilyen sokkal mélyebb történelmi oknak köszönhető. Köszönhető például annak, hogy a magyar történelmi politikai megosztottság, ami jellemzi az elmúlt 100 évet, abban a zsidók egy fontos szerepleosztást kaptak, és ezt a szerepleosztást nekem, mint zsidó vezetőnek újra és újra kötelessége megtagadni. Én azt, hogy a kurzus milyen plakátokat tesz ki, vagy nem tesz ki, én azt, mint zsidó vezető, nem tudom befelsőni, maximum, mint választópolgár.
Ügyesen csinálja ezt a Slomo, mert most, mint hogy a kisiklanál a beszélgetésünk érdemi részéből. Én természetesen nem arról beszélek, hogy milyen okok vezettek oda, hogy a zsidók ezt a történelmi szereposztásban ezt a szerepet kapják. Ezt
adószőleg egyféleképpen. Mit lehet ezzel kezdeni?
Ez az izgalmas.
Én azt mondom,
hogy te rossz úton jársz ebben, te meg azt mondod, hogy én járok rossz úton, ezért beszélgetünk, és ez jó. Ez jó. Én azzal az úttal, amit te választottál, nem értek egyet, mert szerintem nem visz közelebb, hanem ezzel szemben távolabb
viszett. Ha már erről beszélünk István, akkor én például azzal az úttal nem értek egyet, hogy te, ha már erről beszélünk, hogy egy olyan pártnak a támogatásával indulsz a választáson, amely párt nem burkoltan, nem történelmi emlékezet szintjén, hanem egyértelműen többször kinyilvánítja, hogy a zsidókat kár, hogy nem fejezték be őket Dunába lőni.
Ez Bajer Zsolt mondta. De bocsánat, ő az Orgoványit mondta.
Ő az Orgoványit.
Ő az Orgoványit. Micsoda különbség.
Egyértelmű antiszemita kijelentéseket tesznek, és én ezt megértem, hogy
bocsánat,
neked...
Bocsánat, te túlt időbe légy szíves. Mostanában ennek, nem tesznek. Mostanában csak te látod az M1-en, hogy nem, valamikor nem, ezek nem. Így beszéltek, most már nem beszélnek
én,
így.
Szeretném hozzátenni, én nem és nézek M1-et, semmilyen tévét nem nézek, ezt csak szeretném, nincsen tévém otthon, de az, hogy mostanában nem beszélnek, ők a magyar választópolgárok szemében ezt szimbolizálják. És amikor azt látják, hogy egy Vágó István, akit amúgy, amúgy azt gondolták, hogy egy köztiszteletben álló valaki, odaengedi az ő logójukat a plakátjára, akkor az legitimálja azt a, ezt a... Ugyanúgy különben, ahogy nem akartam ezt felhozni, igen. De ha már arról beszélünk, hogy mi mire utal, amikor te teszel a közösségi oda, mint egy közszereplő, egy olyan megjegyzés, hogy a kaftános, pajaszos zsidók látványát nem tudod elviselni, akkor azt én tudom, hogy te nem azért mondtad, mert bármilyen módon antiszemita lenni, elég abszurd is lenne, de hidd el, hogy az olvasóid egy részének a szemében ez legitimál bizonyos olyan, már csak a szóhasználat miatt is, amivel biztos, hogy te nem azonosulnál. Most ez miért?
Most kellene kezdődni annak a bizonyos egy órának, de azért valamit...
De kezdődik a 10 perc, az utolsó.
De azért valamit hadd reagáljak én is erre. Igen, ez egy különös, mások által erre nem számítható, nem kiszámítható együttműködés volt az ellenzéki pártok között. Nagy valószínűséggel ott tartunk, és akkor ez sok mindent megmagyaráz, hogy a DK-tól a Jobbikig ma már az első számú veszélyt a Fideszben látjuk. Igen. Valószínűleg a Jobbik demokratábbá...
A veszélyt hát mire?
Ez a veszélyt mire? Szeretném megkérdezni,
a demokráciára.
Érintettként szeretném akkor megkérdezni, hogy miért nagyobb veszély a Fidesz, mint a nyíltan zsidó és cigány ellenes politikai szerveződés, amelyik Jobbik, amelyik hatalmi meggondolásból, hogy netán hatalomhoz juthat, hajlandó együttműködni az ellenségeivel.
Ez valószínűleg spekuláció, tehát ezt nem tudod aláfűzni.
Minden szavukkal.
Hiszen...
Minden szavukkal, amivel megismertették magukat, minden szavukkal, amivel deklarálták a Jobbikot, és a Jobbik mai programjában minden ugyanott van. Csak legfeljebb a nyilvánosságban másképp.
Én most nem szeretnék belemenni a Jobbik programjának se az apológiájába, se az elítélésébe. Volt egy összefogás, ez az összefogás nagyon sok helyen győzelemhez vezetett, még akkor is, hogyha az országban természetesen a Fidesz még mindig a legnagyobb párt, de legyen elég annyi, hogy egyrészt a Jobbik mellett lett egy Mi Hazánk, nem lehet nem észrevenni, hogy a kormánysajtó, a kormánypropaganda egyértelműen a Mi Hazánk mellett áll, ugye állandóan a Jobbikot hozza fel, mint mumust, és közben hát ezt tudnám igazolni rengeteg tényadattal, természetesen a Mi Hazánkat támogatja, amely szerintem a Jobbiktól jóval jobbra áll.
Hát ha ez egyetlen számít, szerintem egy bizonyos határon túl a jobboldaliság, a szélső jobboldaliság, a szélső jobboldaliság.
Most melyik van jobb? Melyik
én javaslom, hogy beszéljünk az erkölcsön.
Szerintem
csak 8 percünk.
8 percünk van a mondatra.
Lehet, hogy erre lett volna mondom, az
7,
egy órára.
7 erkölcs.
Nem tudtam elképzelni, miről fogunk Isten beszélgetni.
Lenne még bőven, miről
személyes fel. Felelősség. Ugye az idézett mondat, ezzel indult Vágó István, hogy ott mondott beszédednek egyik leghangsúlyosabb része, hogy személyes felelősség nincs Isten nélkül, stb. És ő azt mondta, hogy de akkor ezek szerint az ateisták személyes felelőssége nem létezik. Durván fogalmazok.
Hát igen, akkor én most még durvábban fogalmazok. Én a leghatározottabban visszautasítom, hogy valaki azt állítsa rólam, mert ateista vagyok, hogy nekem nincsen személyes felelősség.
Kérdés, hogy ez történt-e?
Kifejezetten visszautasítom azt, hogy Isten hit kell ahhoz, vagy valamilyen transzcendensben való hit kell ahhoz, hogy nekem egyáltalán legyen erkölcsi mércém. Ez egy nagyon hosszú filozófiai és fejlődéstani vita, hogy az erkölcs miből fakadt. Tehát mi szabja meg egy társadalomban a szabályokat.
Okay, te
nyilvánvalóan...
Ezt te bántónak tartod?
Abszolút.
És mi értjük, abszolút. És világos, ezért jöttünk össze, jó. És akkor slomoljon.
Ugye azt elmondtam a műsor előző részében is, hogy én nem mondtam azt, és most sem mondom azt, hogy az, aki azt állítja magáról, hogy nem hisz Istenben, az ne lenne erkölcsös, vagy ne lenne erkölcsös életet, és azt sem mondom, hogyha valaki azt állítja magáról, hogy hisz Istenben,
az
feltétlenül erkölcsös életet él. Én azt állítom, és én még nem találkoztam olyan modernkori filozófiai elmélettel, ami ezzel szembe menne, hogy anélkül, hogy lenne valami fajta transzcendens axióma, amihez az ember az erkölcsi mércét, az univerzális erkölcsi mércét, a helyest és a helytelent igazítja, anélkül nincs erkölcs, mert logikailag nem tud erkölcs lenni.
Akkor most itt ül veled szemben egy ilyen, próbáld nekem ezt bebizonyítani, okay, a személyemnek.
Van még 5 perc. Nem a személyeddel, hanem logikával. Mert ugye
de
a
személyed, nem, hát magamra fogom venni. Mondom,
ugye az, hogy te igen, erkölcsös életet élsz, igen, azt legalább annyira befolyásolja mondjuk az a kulturális közeg, amiben felnőttél, az a neveltetés,
elfogadom,
azok a kulturális kódok, amik sok száz vagy sok ezer év óta adódnak ránk. Tehát attól még, hogy mondjuk az elmúlt 150 évben az európai civilizáció egy része megtagadta az istenhitet, az nem azt jelenti, hogy azok, akik ezt megtették, azok valóban eltávolodtak volna azoktól az alapvető kulturális kódoktól, amik a mindennapi cselekvésben meghatározzák az erkölcsöket.
Csak te ezeket a kulturális kódokat visszavezeted egy vallásra,
ezért mondom, hogy vonatkoztassunk el attól, hogy te mit cselekszel, mert az
nem is, nem ezt mondtam az
előbb. Hagyd végig, mert tényleg kevés időnk
van. Akkor vége lesz az idő.
És beszéljünk arról, hogy logikailag lehet-e helyesről és helytelenről beszélni, hogyha nincs egy Isten a képletben.
Ja, Istenem.
Kérlek, mondd meg nekem, hogy szerinted mit tesz valami helyest és helytelen? Mit tesz valamit helyessé vagy helytelenné, univerzálisan? Szerinted az erkölcs az egy kulturális konstrukció?
Ne, figyelj, egy filozófiai alapvetést válsz el tőlem, én ezt nem tudom
de
szolgálni.
De hát én erről beszélek.
Én azt szerettem volna, ha ilyesmit, jöjjünk le a földre. Miért nem lopok én tőled, mint egy zsebmetsző? Azért, mert félek, hogy megbüntet valaki erkölcsileg?
De az Isten...
Miért, ne?
Oh, okay, akkor
miért nem lopok?
Szerintem érdemes...
Miért nem ölök?
Okay.
Miért nem ölök? Okay.
Ha megengeded, akkor beszéljünk. Az, hogy te miért nem ölsz és miért nem lopsz, annak sok oka lehet, de azt érdemes tenni tisztázni, hogy az erkölcs az nem azt jelenti, az erkölcs, illetve az Isten hit nem szerepe az erkölcsben, nem azért van, mert majd Isten megbüntet, hanem azért, mert abban hiszel, vagy úgy érzed, hogy van valami, ami abszolút helyes, és van valami, ami abszolút helytelen, a te éppen adott személyes érdekettől függetlenül. Az, hogy te nem ölsz, vagy nem lopsz, annak lehet persze személyes érdekből fakadó oka is. Lehet például egy olyan oka, hogy azért nem ölsz, vagy azért nem lopsz, mert félsz attól, hogy a rendőrség lefüled. Az egy személyes érdek. De ez hülyeség.
Az én esetemben ez egy hülyeség.
Hát, ennek én nagyon örülök, és egy erkölcsös embernek mintáját is adod ezzel.
De engem nem ez tart vissza az öléstől, hogy hanem félek a büntetéstől.
Akkor mi tart vissza az ölést?
Valószínűleg az erkölcseim.
De és honnan jönnek az? Mi az, hogy erkölcseim?
Ide figyelj. A görögöknek rengeteg istenük volt. A buddhistáknak nincs istenük, ugye? Ugye nincs istenük?
A buddhista filozófiával...
Akkor én most tájékoztatlak, hogy nekik nincs istenük. Ők követnek egy megvilágosult
embert. Nekünk meg van másfél percünk viszont, nagyon gazdagok.
Jó, vagyunk. Szóval érdekeset volna...
A buddhista erkölcs.
Igen.
És mondjuk a zsidó erkölcs.
Nem ő a buddhista.
Szerinted ugyanaz?
Hát azokban a vonalakban, ahogy az erkölcsöt definiáljuk, szerintem igen.
Igen?
Igen. Igen. Akkor
ezek szerint az erkölcs az nem egy abszolútum. Az nem egy abszolút érték.
Én azt mondom, hogy de.
Hogyha ez egy abszolút érték, akkor ennek kell, hogy legyen egy abszolút hivatkozása. Ha nincs egy abszolút hivatkozása, akkor mi az, amire építed ezt az abszolút értéket?
A társadalmi együttműködés.
De egyes társadalmak más a társadalmi együttműködés.
Ebből a szempontból, ahogy te fel...
De mi ennek az oka, hogy nem más? Mi annak az
nyilván
oka, hogy
nem az Isten hit.
De miért nyilván nem az
tudom
Isten hit?
Én megmondom neked, az Istenük.
Akkor van valami, ami minden társadalom,
akkor
emberi társadalomban.
Akkor gondolkozzunk
tovább,
hogy mi lehet az?
Erről Kant azt mondja, hogy az a belső lelkiismereti késztetés, ami az emberben van, és ami semmifajta az ember egójával és kognitív viszonyrendszerrel nem magyarázható, ez, ha nem más, akkor ez az Isten bizonyíték. Ő azt mondja, Hát nevethetsz Kanton, de azt mondja, azt mondja, hát akkor hívjuk meg a műsorban.
Jó, azt gondolom,
ez hogy lesz a megoldás.
A megoldás a folytatás, hogy hívő és nem hívő ember megpróbálja az abszolút értékeket egy közös nevezőre hozni, vagy nem tudja, és akkor
több értelme lesz azonban, azt hiszem, mint a Jobbikról beszélgetni.
Vágó Istvánnak köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm, ha még egyszer jössz, Köves Lomónak köszönöm. Viszont a titokra fény derült közben, míg hallgattam élvezetes vitátokat, megtaláltam az embermentő konferenciát, ami ma van.
A HDK szervezi.
A HDK szervezi embermentők tudományos konferenciája az Országházban, a Holokausz Dokumentációs Központ szervezésében. Ennek előzménye, hogy tegnap ott megnyílt egy kiállítás, egy nagyon fontos, nyilván érdekes kiállítás, az élet és a halál közt embermentő történetek a holokauszt idejéből. Mi volt a német megsemmisítő gépezet elől bujkáló zsidók, és a nekik olykor az életük kockáztatásával is segítséget nyújtók napi tapasztalata, mint egy mottója ennek a kiállításnak.
A konferencián.
A konferencia részvevőit most nem fogom megtalálni, mert vége a műsornak, de ígérem, ha folytatjuk ezt a beszélgetést, erre vissza lehet nyugodtan térni. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, majré, egy hét múlva minden jót. Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré.